Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Kiemelések tőlem.
Mészöly Miklós tallózása régi új olvasmányaiból. Johannes Bobrovsky.
Vannak írók, akiknek a szordinója átható, mint a kor recsegése. Csenddel, halksággal beszélnek a zajról, a zajnál maradandóban. Johannes Bobrovsky emlékezetesen ilyen író volt. A mai posztmodern árubőség már-már ideológia verető mámorában alig esik szó róla. Át ajándékoztuk a holnapnak. Alkalmasint gondolok rá, hogy irodalmi lelkünk rajta. A háború utáni, a német szellemi megújulást jelentő Gruppe 47 köreiben úgy jelent meg, mint a vaskosság, a földközeli súlyosság megbízható rendhagyása. A szellem villamos vibrálásának más íróbajnokai, vagy csupán jelöltjei között. Csak mikor a nehézkesség megszólalt, derült ki, hogy Anteuszként mindig elemelkedik a földtől, zsákmányát ott ejti el. Tudja, hogy a föld nincs ég nélkül, és fordítva. Csak a divat vagy a manír hiszi azt, hogy ez tartósan másképp is lehet. Bobrovsky valóban úgy hiteles és őszinte, hogy a föld, s tudja filozófia és religió nélkül is, hogy milyen nyelven beszél a magyarázhatatlan. Bár eredendően inkább költő, prózájában sem érintetten semmilyen műfaj tévesztést. Különben is ki tudja a kettő között hol a határ? Nyilván ott, ahol egy szuverén alkotó meghúzza. Csak azután jöhet az elméletteremtés, amire egy reflektív irodalmi életnek szüksége van. Biztos vagyok benne, hogy mostani becsülő hallgatásunk nem érinti a rangját. A földön áll továbbra is, legfeljebb kicsit jobban fölötte, mint ahogy megszokta, amihez egy fátumos autóbaleset is hozzásegítette, hazárdul fiatalon. Így maradt el, hogy személyesen is találkozzunk, bár nagyon kívántam volna bármiről szót váltani vele, ami nem társalgás, és ez sok év múlva sem változott. Talán a háború miatt, nem tudom. Majdnem egyidősek voltunk, ő végig szolgálta, én szöktem, én megúsztam a hadbíróságot, utána a kegyelmi büntető századot. Ő a fátumos autót nem. Ugyanazokat a sebesüléseket vitte magával, melyektől én sem tudok szabadulni, és az idő múlásával még kevésbé. Váltik hiszem még mindig, hogy hasznosan tudtunk volna együtt hallgatni, és szót fűzni egy következő szóhoz. Hazája a majdnem Litvániával osztozó német határvidék, az egymás mellett élés iskolája, sokáig a békés természetességé, sőt költészeté, majd egyre inkább az elszabadult félelem, gyanakvás, bosszú és embertelenségé. A különböző gőgök és primátusságok ismerős apokalipszise. De Bobrovsky erről is halkan beszél, a tartózkodás elkötelezettje, vagyis a kevesek egyike, aki éreztetni tudja, hogy a mértéktelenség szimpadias satanizmusa mögött rejtettebben megváltatlan az ember.
Lippmann Leib. Lippmann asszony ajtót nyit, vagyis bedugja a négy élű kallantyút a csődarabba, amely kengyelen függ a horogban, húszszor megforgatja, mire a lakat kinyílik. Lippmann asszony leakasztja, aztán a vaspántra teszi a kezét, meghúzza, a kocsma ajtó enged, és kitárul. A szalmából font tömítés nem a legépebb, de azért rendesen bent tartotta a házban a tegnapi levegőt. Most csak úgy áramlik kifelé a nyitott helyiségből, melegen és folytón, pálinkától, kovásztól, sós uborkalétől, tudom is én mitől szagosan. Róza Lippmann fagyúgyertyát kotor elő a kötényéből. Aztán anélkül, hogy megfordulna, bemegy a házba, az ajtó becsukódik. Most látni, hogy a középső deszkát meggyalulták, elég ügyetlenül, világos folt van a szürke fán, körülbelül mellmagasságban. Ott bizony volt valami, egy üdvözlet, idegen jelek, kátrányfestékkel. Még lejjebb mázolta oda annak idején, amikor visszakeveredett a háborúból. És mindenki észrevette, hogy nincs ki a négy kereke. Amit csak talál, kavicsokat, madártollakat, üvegdarabkákat, bedobálja a folyóba, és örül. Valahányszor a tollak lassú pörgéssel elindulnak, aztán hirtelen nekierednek, valahányszor a kavicsok gyorsan alámerülnek a vízvilágos fenekére, és valahányszor feltündökölnek lentről az üvegdarabkák, még el nem lepi őket a hordalék homok. Ragyogó, kis üveg, vlász apó, lába egy, énekelgeti nekik. A tollakhoz meg így szól. Erítsd csak, neked is jobb lesz. Róza az ajtóhoz lép. A résen át végig pillant az úton. Lejb bizonyára meghúzódott valahol, valami pajtában. Mindig talál magának helyet. Majd csak hazajön, gondolja Róza. Beteszi az ajtót, és azt mondja hangosan a szobának. Micsoda egy falu ez itt? Ő Vilna vidékéről származik, ahonnan a Lippmannok is, ez a híres família, a nagy kovnói Rebe is közülük való. Ott Vilna környékén minden egészen más. Homok meg faházak ott is vannak persze, hanem a város azokkal a kapukkal, a pályaudvarral, meg a gyárakkal, meg a gumirádlis bérkocsikkal, és a családjának igazi étterme van ott. Csak Naum bácsinak, az előénekesnek nincs semmi. Hát, ez is valami. Ez a 7-8 tanya partfalon. Ahonnan kilométerekre belátni a folyót egészen odáig, ahol az égbolt leér a síkságra. De visszafelé is lehet nézni az utat, amely az erdő felé vezet. Egy szóval a falut. Na meg az embereket, akik az úton jönnek úgy déltájt, amikor a gőzös kiköt. Az embereket, vagyis Potsuvejtet, meg a részeges pocskát, meg Milbrettet, meg Pappendikket. No, meg Szikorszkit, a kisdorfi tanítót, az ordibálásával, örökös gajdolásával a német rajnáról. Aki természetben hajtja be, amit kelletlen növendékei a bölcsesség terén mulasztanak. Emberek. Tizet mutat az Inga úra Róza Lippmann kocsmájában. Megjön az öreg vlász, a féllábú veterán, a kalmük. Letelepszik. Róza egy darab újságpapírt visz neki. Az apó letépi egy kis csücskét, zacskót csavarint, fekete dohányt morzsol bele. Később aztán kap egy pohárka pálinkát. Mindez egyetlen szó nélkül történik. Róza a poharakat mosogatja. Beszélni való lesz még elég később, amikor megjön Kőn, a marhakupec, aki mint minden kedden ma is a városba utazik gőzhajón. És Leib még mindig nem került elő. A kalmük sem látta. Utoljára tegnap este. Szcsera, vecserom. Igen, a folyón ilyen az este. mintha nem is volna a napnak más szaka. Az ember csak bandukol, és észre sem veszi, hogy már megállt. Érzi talpa alatt a laza homokot, és mégis, mintha kövön állna. Füléhez emeli kezét, és hallja, ami nincs. Így aztán leszáll az éjszaka, mire lejp, a falu szélére ér. Itt hallja meg a férfiak hangját, akik a lejtőn botorkálnak. Ez a Bocska, ez meg a Kőn úr, és a Tanító úr a szomszéd faluból, meg még hárman négyen. És Kőn úr hangosan szónokol, és Szikorszki ki akarja oktatni a szépséges német Rajnáról, vagy valami hasonlóról. De hát szabad kioktatni egy gazdag marha kereskedőt. Hatalmas bődülés hallatszik, közismert, s ami mesélni való akad, még kutyafuttában is elmondható. Itt az a hőbörödött zsidó, közli Pocska. Na nézze meg az ember, jegyzi meg Szikorszki. Gyere csak ide, mondja Kőn. A zsidók meglehetősen tiszta emberek, jelenti ki Szikorszki, és egy kicsit megtántorodik. Csak hogy ez itt mocskos, állítja Kőn. Csak azért is tiszták, csökönyösködik Szikorszki. Akár a kutya, amikor kimászik a sárból, mondja Kőn. Mert te még biztosan nem buktál le a fürdővízbe, te hétszer bölcs dög, bődül el Szikorszki, s ismét a marha kupechez fordul, hogy kioktassa. Mert náluk az a szokás. Gyere csak ide, mondja Kőn. Leráncigálják lejbet a kikötőhöz, fel a pallóra. Nem is védekezik, csak nevetgél. Aztán lebuktatják. 6-szor, 7-szer. Mocskos zsidó, mondja Pocska. Kicsit hosszabban, javasolja Kőn, a szutyok még karácsonyi. Szikorszki visszatámolyog a pallón a partra. A mi szakaszunkban volt egy icig, ordítja. Az pláne könyveket írt. Ugyan már, legyint Kőn, és utána megy. Papendik pedig a pallón áll, és nem tudja, hová lett a zsidó. Hát ez eltűnt, mondja, és nincs Pocskánál sem. Hát ez eltűnt, mondja Papendik kicsit hangosabban. Kőn visszafordul. Kicsoda? Veti hátra. Hát a Lipmanné ura, mondja Pocska. Na persze, te tökfej, mondja Kőn. Erigy, ugorj utána. A férfiak még mindig ott ácsorognak. Tűnjetek már el, mondja Kőn. Szikorszki felfelé rohan a parton. Megkerülöm a falut, gondolja. Egy órán belül otthon vagyok. Torkig van a szépséges Rajnával. Itt másmilyen a folyó. Egészen fehér. Az ember csak mendegél mellette, és észre sem veszi, hogy már megállt. Érzi talpa alatt a laza homokot, és mégis, mintha kövön állna. Füléhez emeli a kezét, és hallja, ami nincs. A rétekről felfelé kúszik a köd. Róza Lipman ivójában az inga óra lassan delet mutat. Vlász az asztalnál üldögél. A pálinkából 2 lett, egyet Róza adományozott. A kocsma üres. 3-4 ember a gőzösre várnak. Róza kinéz az ablakon. kőn marha kereskedő len áll a kikötőnél. Na hát, ez besegyütt. Feltűnik a gőzhajó. Kőn kocsisan lead egy táskát a szekérről, elhelyezkedik a bakon, mehet haza. Ígyatok, gyerekek, fütyül a hajó, kiáltja Róza, és kinyitja az ajtót. Már csak Vlász van ott. Róza kin áll az úton, kötényébe törli a kezét. Dél van, jut eszébe, és Leib még mindig nem jött haza. Integet a gőzhajó felé, amelynek lapát kereke lassan forogni kezd. Aztán bemegy a házba. Na, Vlász apu, még egy pohárkával?
Van egy írása, melyben személyes helyszínrajzot ad egy birtokról, egy házról, ahová nincs belépése a mindennapok apokalipszisének, a közelgő fasizmusnak és a jogfolytonos kommunista rémuralomnak.
Fingál hajlékában. A neve Fingál. Fingál úr. Híres ember. Nem sokára, azt hiszem már holnap, vagyis néhány óra múlva névnapja lesz. Egyik a sok közül. Ahány név, annyi névnap. Szám szerint 7. Épp erre jön, könnyű kalap a kezében, most kétszer megfordul, tovább megy, s így szól egy veréphez. Nagyságos asszony. Fingál hajléka kin áll a város szélén, ahol minden csupa-csupa zöld, egy zöld vasúti töltés mellett. Akkor érdemes Isten igazából itt lenni, mikor esik. És amikor ez a zöld olyan tömör, meg szilárd, meg súlyos, hogy akár mögéje léphet az ember, akkor érdemes csak Isten igazából felballagni a hegy derekáig, körülnézni, lepillantani. Olyankor aztán végképp felismerhetetlen minden, kivéve legfeljebb azt a házszörnyeteget odalenn, amelyről az eső lemosogatja a meszelést. A két kövér férfiú a homokos úton lépked, amely a városból nyílegyenest Fingál házához vezet. Egymás mellett bandukolnak, hol az egyik marad le egy kicsit, hol a másik. Beszélgetnek is amúgy kövérek módjára, ott a homok úton, ének évadján. Fürdőruhákról, meg egy tisztességesen elrendezett kőrakáson álló vörös lámpáról, amelyet persze senkinek sem volna szabad elvinnie. Aztán egy bizonyos szerkesztőről, és általában a különféle kilátásokról a sport területén. Olykor-olykor kezet nyújtanak egymásnak az út fölött, és átveszik egymástól a flaskát. Most meg éppenséggel körözni kezd a flaska. Amott hátul áll Fingál háza. Fingálnak, ezt jobb most megmondani, tömérdek az ismerőse. Felkeresik, meglátogatják. A névnapokon is, Benedek napján, meg Vitus napján, meg Hilárius, Arno, Bruno, Bálint és Ciprián napján. Milyen szép is egy ház, így ének idején. Most pedig len, felébresztünk mindenkit. Kérem, csak lámpát ne gyújtsanak, szól a másik kövér. Fingál ágyáról fel kell valaki. A mosdó mögötti derék ajról egy másik valaki, a hálózsákból egy költőkec mereg elő, mögötte egy szakállas illető lép be az ajtón, a másikon, talán az utolsón pedig egy lány hoz egy papírlapokkal megtömött mappát. Maga fingál, egy rakás forgácsról kászálódik fel, mire mindnyájan elképednek. Nicsak, hisz itt van fingál. Na hát, fingál, hol voltál eddig? Elkéstem, mondja fingál. Mi pedig len, melbőség városából jöttünk, tudatja a két kövér. Üljetek le, szólal meg a lány, biztosan elfáradtatok. Megmutatom nektek a képeimet. Csak lámpát ne gyújtsatok, kéri a másik kövér. Milyen szíves örömes néz az ember képeket sötétben, világos képeket, sötét képeket, ahogy éppen jön. Ez itt például piros, jelenti ki a szakállas illető. Akkor gyújts lámpát, mondja fingál. És lám, ott állnak heten a névnapi vendégek. Fingál, kívánunk neked minden jót, habfehér szárnyakat kapsz tőlünk ajándékba. Igazán nagyon köszönöm. Fingál meghajtja magát, és ezt mondja. Most pedig végig vezetlek titeket a házon. Hanem ekkor gyorsan felpattan az egyik kövér, és széttárt karral lecövekel az ajtó elé. Jó, végig megyünk a házon, jelenti ki, de közben itt maradunk a szobában. Te meg, fingál, elmondasz nekünk egy verset. Fingál erre először zavarba jön, és a halántékához kapja a kezét. De aztán beszél, még csak nem is dadog. Denevér mögött fűhalom, széklábat rejteget alom. Ki tudja, kit visz és kie, ki jön és kihál majd vele. Ekkor megszólal a költő a hálózsákból. Ha te nem mondod, senki sem. És fingál felel, és közben elfordul kicsit. Szájidő, szállj el könnyeden.
Mészöly Miklós műsora hangzott el. Johannes Bobrovszky novelláit Sárközi Elga fordításában Vallai Péter adta elő. A felvételt Liszkai Károly és Pápai Monika készítette. Zenéjét összeállította Molnár András. Szerkesztő Varga Viktor. Rendezte Magos György.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2021. július 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A sorozat következő részét holnap hallgathatják meg. Thank you. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.